Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Senker Horváth Kinga, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem vezető dietetikusa, táplálkozástudományi szakember. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, kezét csókolom.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
A kánikulára tekintettel tekintjük át a következő nagyjából 50 percben, hogy mit érdemes enni, mit nem érdemes enni, milyen szabályokat érdemes követni, illetve hogyan érezhetjük magunkat minél jobban a nyári hónapokban, azután, hogy azért 2025. júniusában is több kánikulai nap volt, és valószínűleg jó néhány előttünk áll még. Mi az, amit mindenképpen érdemes akár napi rendszerességgel főszabályként fogyasztani ilyen meleg időben, nyáron?
Hát szerintem nem okozok meglepetést, hogyha azzal kezdem a beszélgetést, hogy a víznek a szerepére világítok rá. A hidratáció az még inkább fókuszba kerül a nyári nagy melegben, és azért azt látjuk, hogy sokszor, hogyha mondjuk így vízparton van lehetőségünk többet lenni, hogy az emberek nem érzik annyira, hogy veszítenének vizet. Rögtön ezzel kezdtem, hogy vízparton van valaki, de azért itt az irodai környezetre és mindjárt kitérek. Szóval, hogy maga az a 2 liter víz, ami általánosságban javasolható napi fogyasztásban, az mindenféleképpen emelkedni fog a nyári melegben, tehát ez akár 3 liter vagy 3 liter fölé is kerül a folyadékbeviteli javaslat, és hogy ennek döntően mondjuk olyan 80%-a lehetőség szerint víz legyen. Természetesen azt is hallottam már, hogy a víz az unalmas, de amúgy különben a víz az éltető erő, és egyáltalán nem unalmas, és meg lehet különböztetni különben, akár különböző vizeket is, legyen szó ásványvízről, csapvízről, szűrt vízről, nem tudom, hogy mi a véleménye önnek, hogy meg tudja különböztetni a különböző vizeket.
Én igen, de egyébként a különféle ásványvizek között is van különbség, van. Mert ugye vannak magasabb, illetve alacsonyabb ásványi anyag tartalmúak. Ezeket érdemes váltogatni, vagy akár a csapvizet is beiktatni, vagy szűrt vizet, mit ajánl?
Ez egy nagyon nehéz téma különben, hogy itt mi az, ami egyetemesen mindenkinek javasolható lehet. Mindig meg kell nézni, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, kinek milyen céljai vannak, mennyire fontos mondjuk a fenntarthatóság az életében az adott személynek, mert akkor ő azért nem fog venni palackozott ásványvizeket. De ha mondjuk ilyen tisztító berendezéseket nézünk, nem mindenkinek van lehetősége, akár financiális okokból, vagy pedig nem olyan a konyha berendezése, hogy fel lehessen szerelni egy ilyen tisztító berendezést. Erre mondjuk jó megoldások lehetnek, hogy lehet kancsókat venni, amik ugye kis helyen elférnek, és sokkal kisebb tétel, tehát hogy az szinte mindenki meg tudja engedni magának, hogy az legyen a háztartásban, csak figyelni kell akkor a higiéniás szabályokra. Tehát mondjuk a szűrőket azt ugye cserélni kell egy hónapra, megfelelő a minősége ezeknek a szűrőknek. Ott is már láttam, hogy ilyen higiéniás szabályok betartása az mennyire fontos, főleg a nyári melegben, hogy a leszűrt vizet azt 24 órán belül el kell fogyasztani, hűtőbe kellene tenni a leszűrt vizet, tehát ennek is vannak szabályai, és a csapvíz. A csapvíz az nagyon sokaknak ugye ott van elérhető, és jó minőségű a csapvíz Magyarországon. Ugyanakkor nem csak a csapvíznek a minősége az, amit szem előtt kell tartanunk, hanem az is, hogy milyen vezeték hálózaton keresztül érkezik be a mi otthonunkba, és erre vannak olyan térképek, amikkel ellenőriz tudjuk azt, hogy a vezetékhálózat minősége milyen.
Tehát a nehéz fém terheltsége milyen van. Lehet a víznek, amikor az elején kiengedjük. Tehát
igen,
érdemes
az
akár
is
hosszabban engedni.
Pontosan, csak akkor azzal meg megint, ugye hosszabban engedjük, akkor vizet pazarlunk. Tehát sokszor az van, hogy javaslunk egy tanácsot valami miatt, és akkor egy másik rész, például itt a fenntarthatóság szempontjából, akkor sérül. De itt ez a előnyök, hátrányok figyelembevételével én is azt szoktam mondani, hogy engedjük ki egy picit a vizet, és akkor utána, hogyha nálunk tényleg olyan megnézzük, és nem a rossz rizikó besorolást kapja a lakóhelyünk szerint a vezetékhálózat, akkor teljesen biztonságosan fogyasztható a csapvíz.
Ugyanakkor az ásványi anyag tartalma alacsonyabb, mint egy ásványvíznek. Ezt hogyan érdemes nyáron kezelni, amikor a sópótlás, tehát az elektrolitpótlás szükségességét is gyakran hangsúlyozzuk?
Húj, televe már így az elején el akartam kezdeni egy főbb vonalat, de olyan profi szakemberrel van dolgom a másik oldalon, hogy itt már rávilágítunk nagyon fontos részekre. Valóban, hogyha túl sok vizet iszunk, akkor, és ugye a csapvíznek alacsonyabb lesz az ásványi tejnek tartalma, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy ez a hiperhidratáció, tehát hogy ne igyuk magunkat túl, ezt be tudjunk következni. Ezt meg tudjuk azzal tenni, hogyha például kiegészítjük akár a folyadékfogyasztásunkat, amit még az elején említettem, hogy 80% a víz legyen, tudjuk színesíteni a folyadékfogyasztásunkat. Például gyerekeknél is sokkal több lesz a nap végén, hogyha megvizsgáljuk dietetikailag a folyadékbeviteli szokásaikat, hogyha mondjuk gyümölcslevet isznak mellette, smoothie-t isznak mellette, vagy pedig esznek, mert nem csak inni tudjuk a vizet, hanem amikor eszünk, akkor is tudunk folyadékot juttatni a szervezetünkbe, például ugye a zöldséggyümölcsökkel, és a zöldséggyümölcsöknek az ásványanyag tartalma az pedig ki fogja egyensúlyozni akár a csapvízfogyasztásnak az alacsonyabb ásványanyag tartalmát, és akkor úgy kiegyensúlyozódik, tehát ez a sejten belüli víztér, sejten kívüli víztér, az a homeosztázis állapota, akkor így ez a kényes egyensúly, akkor így fenntarthatóvá válik. És a sózással kapcsolatban valóban, hogyha valaki a nagy melegben, mondjuk így nagyobb fizikai igénybevételnek van kitéve, akkor ott pedig az izzadsággal nem csak folyadékot veszítünk, hanem elektrolitokat, ásványanyagokat, amúgy nem csak nátriumot, hanem káliumot, klort, magnéziumot. Ott, akinek megvizsgáljuk mindig dietetikusokként, hogy szükséges-e, hogy például izotóniás sportitallal is még frissítsen, ami tartalmazza ezeket az ásványanyagokat, vagy pedig, ha gyümölcslevet iszik, a gyümölcslevekben is lesznek ásványanyagok, akkor azzal megint ki tudjuk egyensúlyozni, gyümölcspüréket is lehet fogyasztani például. A sózás, az itt a magyar társadalomban már amúgy is azt látjuk, hogy azért a túlzott sóbevitel jellemző, utolsózási szokások vannak.
Tehát de ez nyáron kisebb probléma.
Nyáron kisebb probléma, de pont ezért nem mondanám azt, hogy akkor kezdjük el még plusz sózni az ételeinket, meg ugye az ízérzékelésünk szempontjából sem a legjobb tanács. Ha így megvan, hogy például zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztunk, vagy ugye az élelmiszereink például, ha eszünk egy sajtos szendvicset, akkor a kenyérnek és a sajtnak is már lesz sótartalma, tehát nem fogunk hiányt szenvedni a sóbevitelben, még úgy is, hogyha többet izzadunk.
A levesek mennyire lehetnek ajánlottak ilyenkor?
Teljes mértékben ajánlottak lehetnek a levesek, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például a nyári melegben van, aki nem csak a hűsítő gyümölcsleveseket kívánja, ezeket a gazpacho leveseket, hanem igenis mondjuk nagyon jól tud esni a szervezetnek az, hogy nem, tehát a túl hideg, túl meleg ételeket érdemes kerülni, de mondjuk egy csontleves, vagy egy zöldségleves, aminek szintén lesz sótartalma, meg folyadéktartalma, tehát nem csak folyadékkal látja el a szervezetünket, hanem attól függően akár még rostokkal, vitaminokkal, ásványanyagokkal, akkor ezeket szintén akár a nyári melegben is, nem nagyon melegen, hanem csak ilyen kellemes melegen, például nagyon sokan szokták szeretni, nagyon sokan viszont a hűsítő levesekhez nyúlnak, de mindenféleképpen javasolt ilyenkor a leveseknek a fogyasztása.
Említette, hogy a 2 literes folyadékfogyasztás az gyakorlatilag a minimum, télen is akár. Nyáron mi alapján határozzuk meg a teljes folyadékbevitelt, hogyha vagyunk olyan tudatosak, hogy időt szánunk erre, vagy figyelünk erre?
Például sporttáplálkozásban van egy olyan eszközünk, hogy izzadási rátát tudunk számolni, hogy sportolás előtt és után megmérjük magunkat, hozzáadjuk az elfogyasztott folyadék mennyiségét, figyeljük, hogy esetleg történt-e vizelet, hogy akkor még azt is beleszámoljuk, ebbe elosztjuk a sportolással töltött órák számával, és akkor egyére szabottan megkapjuk, hogy egy óra alatt mennyi folyadékot veszített az illető, és akkor ennek például a 125-150%-át szükséges visszapótolni az edzést követő pár órában. Természetesen nem mindenkinél kell izzadási rátát számolni. Nagyon egyszerű eszközök is rendelkezésünkre állnak, hogy hogyan tudjuk monitorozni azt, hogy megfelelő hidratáltsági állapotban vagyunk. Például a vizelet színének ellenőrzésével, tehát hogyha már azt látjuk, hogy ilyen sárgább a vizelet, akkor az már egy jel, hogy nem vagyunk eléggé hidratáltak, tehát ennek ilyen szalmasárgának, világossárgának kellene lennie, ne legyen koncentrált, hogyha kevésszer megyünk el WC-re, például a vizelet mennyisége mellett az, hogy mennyiszer megyünk WC-re, az is mutatja azt, hogy dehidratáltak lehetünk, meg a közérzetünk, hogyha tudatosan figyeljük magunkat, hogy például elkezd fájni a fejünk, az is nagyon sokszor már egy jelző, hogy nem ittunk elég folyadékot, vagy például dekoncentráltunk frusztráltak leszünk. A szomjúságérzet nem egy jó jelző. Nem szabadna megvárni, hogy szomjasak legyünk, mert akkor már 1-2%-os dehidratáltság áll fenn, ami már hatással lehet a kognitív funkciókra, vagy akár a teljesítményünkre is. Tehát egyszerűen, hogyha így megfigyeljük magunkat, akkor vannak olyan jelek, amikből már tudjuk, hogy nem ittunk eleget, és amúgy sokszor, hogyha éhesek vagyunk, a mögött is, hogyha megvizsgáljuk, akkor az áll, hogy nem ivott elegendő folyadékot az illető. Hogyha egy dietetikushoz elmegy valaki, akkor egy táplálkozási anamnézis felvétele közben egyénre szabottan ezt különben még pontosabban meg lehet állapítani, attól függően, hogy milyen az életvitele nyáron, mennyit dolgozik irodában, légkondis irodában, mennyit van szabadon, mennyit izzad, hogy neki akkor a 2 literhez képest körülbelül hova kell beállítani a folyadékbevitelét.
Egyébként, ha valakinek túlsúlya van, akár ilyen probléma is lehet, hogy nem iszik elég folyadékot?
Hát ez így egy sarkos kérdés, de nagyon sokszor van, hogy mondjuk túlsúly elhízás hátterében pont az áll, hogy nem megfelelő a folyadékfogyasztás, nem feltétlenül tudja a megfelelő ingereket jól kezelni, tehát maga a tudatosság, hogy ezeket az éhség, jól lakottság jeleket nem tudja megfelelően kezelni, ennek nyilván van egy hormonális háttere is, és hogy a folyadékbevitel tényleg nem abból áll, hogy megiszok például 1 liter cukros jeges teát, mert az nem fogja hidratálni a szervezetünket, ami felnőtt korban a testünk körülbelül 60%-a víz, tehát mondjuk egy 70 kg-os embernél 40 liter víz van a szervezetében, és ezért sem mindegy, hogy mivel töltjük vissza magunkat, mivel hidratáljuk magunkat, tehát azért is, ahogy már említettem, az, hogy a folyadékbeviteli javaslatoknak mindig a döntő többsége körülbelül 80%-a lehetőség szerint víz legyen, és vannak, akiknek mondjuk ez meglepetéssel szolgál, hogy ő kipipálja ezt, ő 2 litert megiszik, és akkor utána még visszakérdezünk, mert a dietetikusnak mindig van még egy plusz kérdése, hogy oké, de akkor ebből mennyi a víz? Ja, a víz az csak 1-2 deci. De hát akkor mit iszik? Hát kakaót, meg teát, meg kávét, meg bekeveri mondjuk a cukros teát, aztán lehűti, vagy limonádét, nagyon jó, de mennyi cukorral készíti, és olyan szuper tanácsokat lehet adni, ahogy visszaindulunk az elejére, hogy a víz unalmas, a víz egyáltalán nem unalmas, nagyon izgalmas, életet ad, és hogy fel tudjuk dobni a vizet, nem csak limonádéval, sok cukorral elkészített limonádéval, hanem le tudunk fagyasztani, például jégkockatartóba almalevet például, vagy vannak ehető virágok, azt beletesszük, gyümölcsdarabokat beteszünk, abból csinálunk ilyen egyedi jégkockákat, amik nagyon szépen mutatnak, és plusz ízt tudnak adni. Vagy például fűszernövényekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, akár vannak ilyen patronok, amit beteszünk a kancsóba, és akkor nem csak látványra, hanem ízre is, hozzáadott cukor nélkül fantasztikus ízvilágokat tudunk elérni.
Megengedhető nyáron egy fröccs vagy egy sör?
Oh, dehogy is. Persze, hogy megengedhető, nem arról szól különben maga a dietetika, hogy itt aszkéta üzemmódba kéne mindenkinek átmennie, és nem lehet ilyeneket fogyasztani. Hogyha megvizsgáljuk az orvostudományi ajánlásokat, a táplálkozástudományi javaslatokat, akkor azt mindenféleképpen fontos elmondanom, hogy zéró tolerancia van. Tehát az egészségünk szempontjából az a legjobb, hogyha nem fogyasztunk alkoholt. Ugyanakkor saját példát is hozok. Nyáron mennyire jól tud esni, és úgy, hogy fantasztikus magyar boraink vannak, hogy tényleg megiszunk, és ugye a fröccsnek is vannak különböző fajtái, tehát ha mondjuk egy sportfröccsöt iszik valaki, aminek 1 deci mondjuk a bor és 4 szóda, akkor azzal már a hidratáció fog inkább megvalósulni, egy jó kis ízvilág, és teljes mértékben megengedhető, persze, ha nem vezetünk, nem dolgozunk, utána megadjuk magunknak valami, nem tudom, napközben, ugye szabadabban tudunk nyáron lenni sokszor, teljes mértékben benne van az, hogy ilyen szerepeljen az étrendünkben, vagy hogy a férfiaknál ugye az a jó pofa hideg sör. Persze, hogyha azért iszza, hogy az ásványanyagokat pótolja, akkor azt azért elsődlegesen nem a sörrel kell pótolni.
Bár van benne többféle B-vitamin.
Elmondhatjuk, hogy vannak benne B-vitaminok, de nem annyira lesz benne a B-vitamin, mint mondjuk a szezonális zöldségekben, gyümölcsökben. Tehát, hogy persze, hogy megengedhető itt, megint nem tudom azt sem eléggé hangsúlyozni, hogy az egyére szabadság a munkánknak mennyire fontos része, és mindig meg kell vizsgálni, hogy ki miért issza, milyen mennyiségben issza, milyen gyakran issza, amúgy milyen az étrendje, milyen a tápláltsági, egészségi vagy adott esetben betegségi állapota, akkor azért jobban el lehet helyezni, de most azért általánosságban nyáron egy dietetikus szájából is el tud hangozni az a mondat, hogy lehet hamburgert is enni, és lehet mellé inni egy fröccsöt. De ez csak az egészében kell nézni, de mint egy része, megengedhető.
Mi az, amit inkább kerüljünk kánikulában, különösen, ha tényleg 35 fok van, vagy még melegebb?
Az egyéni jellemzők itt is fontosak, mert mondanám azt, hogy kerüljük azért a bőzsírban sült ételeket. Tehát azért nagyon el tudja nehezíteni az embert, amikor amúgy is a szervezetünket megterheli ez a nagy meleg, és tényleg nem azt látjuk, hogy ilyen kellemes 25-30 fok közötti hőmérsékletek vannak nyaranként, hanem jóval melegebb, amihez adott esetben akár még itt a magyar ember sem annyira szokott még hozzá. Tehát, hogy tényleg megterheli a szervezetünket, fiatalokat, felnőttét, idős emberekét, mindenkinek megterheli a szervezetét, ezért a táplálkozásnál azt el szoktuk mondani, hogy lehetőség szerint tehermentesítsük az emésztőrendszerünket. Ezt mivel tudjuk megtenni, hogyha ételek formájában is könnyű ételeket fogyasztunk. Nem hiába sokan nem is éhesek a nagy melegben, és mondjuk inkább salátás ételeket fogyasztanak, vagy egy könnyed levest desszerteknél is mondjuk valamilyen joghurtos, gyümölcsös desszertet. Tehát valahogy érezzük is azt, hogy mit jelez nekünk a szervezet, hogy mit kívánunk, ez mindig egy érdekes dolog ezt megvizsgálni.
Erre majd térjünk vissza.
Jó, de itt akkor, hogyha kell valami olyat mondani, a bőzsírban sült ételek, tehát megeszünk mondjuk egy rántott húst, sült krumplival, majonézzel, az aztán tényleg el fogja nehezíteni a szervezetünket, mert hogyha a makrotápanyagokat megnézzük, a szénhidrát fog legelőször ürülni a gyomorból, aztán a fehérje, majd a zsír. Tehát az nagyon sokáig le fogja foglalni a szervezetünket, a kajakóma érzése emiatt lehet, és hogyha nem eszünk mellé zöldséget. Tehát már jobban járunk, ha mondjuk a sült krumplit lefelezzük, és mellé eszünk valamilyen friss salátát, és ez lehet akár valamilyen savanyúság is, már ezzel könnyítünk a szervezetünkön. Tehát megint, hogy a mit, meg a mit mivel szerintem az még nagyon fontos. Mert a lángos, hát ki az, aki nem eszik lángos nyáron? Mondjuk itt azért, ha megnézzük a büfé kínálatát, financiális okokból sokan azt mondják, hogy na ezt már nem, mert túl sok tud lenni. De ott is, ha mondjuk egy sajtos tejfölös lángost eszünk, akkor itt az ízlés, a preferencia is nagyon sokat számít. Én szeretek mellé salátát tenni, az megint egy picit fogja könnyíteni azt, hogy nem fog annyira elnehezülni az ember, vagy az adag nagyság, hogy lehet, hogy elég, hogyha a férjével, feleségével, barátjával, anyukával, szülőkkel, gyerekkel, ha mondjuk egyet kikér és felezik, tehát, hogy egy kisebb adag nagyság megkapja a szervezet, azt a nyári lángos, de hogy kisebb mennyiségben nem ő eszik meg maga egy egész darabot.
A gyermekeknél, illetve az időseknél mire érdemes figyelni így a nyáron, a nagy kánikulában, hogyha az étkezésre, tehát kifejezetten az ételekre gondolunk?
Igen, a hidratációt azt elmondtuk, hogy az náluk még inkább nagyon fontos, mert sokszor ők nem érzik a szomjúságot sem, nem reagálnak a szomjúságra. Az, hogy rendszertelenné válik az étkezés, főleg gyerekeknél. Vakáció van, néha át is alusszák a reggeli időszakát, tehát, hogy kimaradnak főétkezések, és akkor utána a csipegetés van, és mondjuk egy egész nap akkor ezt-azt eszeget, de nem történik minőségi tápanyagbevitel, tehát, hogy ott a szülőnek azért figyelnie kell, hogy azért a főétkezések meglegyenek, inkább legyenek étkezési szünetek közötte, és hogy tényleg használjuk ki a nyár adta fantasztikus gyümölcs és zöldségpalettát, hogy ilyenkor a legfinomabbak a zöldségek, gyümölcsök, a legolcsóbbak is, de hogy a legtöbb vitaminásványanyag tartalommal ilyenkor rendelkeznek a zöldséggyümölcsök. Tehát maga náluk is, hogy ne ezek a csokik legyenek, csokis croissant, tehát hogy ezeket el lehet helyezni az étrendben, de ha ezeket itt csipegetve eszik, akkor nem lesz meg a megfelelő fehérjebevitel, szénhidrátrósbevitel, meg a zsírnál is azért értékes zsírsavakat tartalmazó élelmiszerek vannak. Itt például az olajos magvakat kiemelném, amik szintén fontosak az egészségünk szempontjából.
Az elmúlt évtizedekben azért voltak változások, voltak olyan zöldségek is, amelyek mondjuk 10-15 éve kerültek jobban előtérbe. Gondolok itt akár a zellerszárra, vagy az édesburgonyára. Ezek mondjuk a magyar konyhában nem voltak korábban divatosak az 15 forduló környékén. Mennyire szerencsés mondjuk akár ennek a két zöldségnek az étrendbe illesztése nyáron?
Szerintem teljes mértékben a szezonalitást figyelembe véve, de ugye a zellernek is, hogyha megnézzük, lekövetjük, hogy igenis hiába elérhető januártól decemberig mindenféle zöldséggyümölcs, akkor is még mindig nem csak, hogy kell, hogy szezonalitásról beszéljünk, hanem a táplálkozásunkban ez az egyik legfontosabb dolog kéne, hogy legyen. Ha már arról beszélünk, hogy milyen zöldségek, gyümölcsök voltak régen, azoknak mennyi volt a vitaminásványanyag tartalma, mert hogy ez is szerintem nagyon sokszor különböző, ugye a táplálkozással kapcsolatban is annyiféle információ esik ránk, és ezt azért lehet olvasni, hogy nem olyan már a vitaminásványanyag tartalmuk. De hogy a szezonjukban fogyasztjuk, akkor igenis biztosak lehetünk benne, hogy a legmagasabb vitaminásványanyag tartalommal rendelkeznek, és lehet, hogy van valamennyi tápanyagtartalom csökkenés, de még mindig a legvitaminban, ásványanyagban gazdagabb élelmiszercsoportunk a zöldségek, gyümölcsöknek a csoportja. Tehát teljes mértékben beilleszthető a zeller is, vagy az édes burgonya, tehát hogy minden, ami színesítheti a táplálkozásunkat, minél több alapanyag van a táplálkozásunkban, azzal csak profitálni tudunk, mind íz szempontjából, mind pedig tápanyagellátottság szempontjából.
A nyár közepén már a magyar dinnye is elérhető lesz, és ugye már azért az elmúlt hetekben is, aki nagyon akarta az ehetett dinnyét, de tulajdonképpen erre is igaz, hogy egész évben lehet enni, csak kérdés, hogy mikor érdemes. A nyári kánikulában mennyit segíthet a dinnye, és milyen mértéket érdemes tartani?
Ez is egy szenzitív kérdés abból a szempontból, hogy a mérték az érték jelszóval azért el szoktuk mondani, hogy mennyi zöldség gyümölcsöt együnk. Nem igazán jellemző a táplálkozásunkra, hogy mondjuk túlennénk magunkat zöldségekből, gyümölcsökből, de azért tényleg lehet az, hogy nyáron ugye olyan kevés, amikor az epernek a szezonja, a cseresznyének, a megynek, a barackoknak.
Néhány hét.
Hogy akkor mondjam azt, hogy 100 g-nál több lehetőség szerint ne legyen, mert hogy megvan, hogy ugye a magyar táplálkozási ajánlás az okos tányér megfogalmazza, hogy lehetőség szerint egy nap legalább 5-ször együnk zöldséget, gyümölcsöt, ebből is több legyen a zöldség, mint a gyümölcs, és ott is megvan, hogy egy adag az például egy paradicsom vagy alma, tehát hogy nagyjából így lehet belőni, vagy egy maréknyi gyümölcs.
És napi olyan 30 g cukor maximum, ugye?
Azt úgy szoktuk mondani, az egészségügyi világszervezet ajánlás egy ilyen 2000 kalóriás referencia értékű étrendből, hogy annak 10%-a származzon mindössze hozzáadott cukorból, de már javaslatok vannak arra vonatkozóan, hogy az 5%, tehát az energiabevitelnek az 5%-a, az mondjuk egy 25 g-nyi cukor lenne a legideálisabb. És amikor mondjuk gyümölcslevekről beszélünk, akár 100%-os gyümölcslevekről is, hiába nincs hozzáadott cukor, annál a hozzáadott cukorbevitelnél azokat például bele kell számolnunk. Fú, de itt most elkalandoztak a gondolataim.
Nem a tudom, dinnyénél
és tartottunk. És hogy akkor túl lehet enni magunkat. Ott van egy dinnye. Nem biztos, hogy mindenki le fog állni mondjuk 100-150 gramnál. Ugyanakkor ilyen esetekben én azt gondolom, hogyha nem egy magunk eszünk meg, hogyha figyelünk a telítettség érzésre, és közben beszélgetünk, vagy közben még akár valaki joghurtot eszik, vagy olajos magvakot vannak, amivel lassítani fogjuk a dinnyében lévő gyorsan felszívódó szénhidrátokat, akkor teljesen beleférhet, hogy akár mondjuk egy szelettel több dinnyét fogunk akkor megenni, mert hogy ez szintén szezonálisan, csak így időszakosan jellemző a táplálkozásunkra, tehát van, hogy én is baracból, vagy málnából, nekem a málna az, aminél nem feltétlenül állok meg 150 g-nál, és nem bánom meg. De ez megint, hogy az étrendbe hogyan helyezzük el, mit eszünk esetleg mellé, hogy lassítsa a felszívódását. És amúgy a dinnye az ilyen természetes izotóniás italként is felfogható, ha
és már beszélünk róla. És a hőérzetet is javíthatja.
Pontosan, tehát nagyon sok szempontból lehet egy komfort gyümölcs is, meg a tápanyagellátottság hidratáció szempontjából is szuper lehet.
A kávéfogyasztás és általában a koffeinfogyasztás azért sokszor a dietetikusok vagy éppen az orvosok vesszőparipája szokott lenni. Általánosságban mi engedhető meg, mikor ígyunk kávét, váltsuk-e ki teával, mit javasol? Ilyenkor nyáron a kánikulában.
Aki nagyon szereti a kávét, én azt gondolom, hogy a nyári nagy melegben nem kell elhagynia, viszont arra érdemes figyelni, hogy a kávéfogyasztást követően mondjuk egy pohár vízzel többet igyon meg. Dinamikusan változó tudományágról beszélünk a dietetika kapcsán, és egyre inkább azt mondják, hogy azért a kávé már nem olyan vizelethajtó hatással rendelkezik, de mondjuk itt a nyári melegben az egy jó tanács tud lenni, hogy a szokásos kávéját elfogyasztva azért igyon mondjuk egy pohár vízzel többet meg.
Hány kávé lehet? Gondolom azért 6-7 nem kéne.
Az ajánlás ajánlás, a megengedhető koffeinbevitel az 400 mg, ami mondjuk olyan 4-5 csésze eszpresszónak felel meg. De aztán a nyári nagymelegben vannak, akik különben a kávét sem kívánják annyira, hanem mondjuk csinálnak maguknak zöld teát, és azt pedig utána lehűtik. Tehát ez is például egy jó akár stratégia lehet a folyadék fogyasztásnak a színesítésére. Úgyhogy azért, ha ennél többet iszik valaki, akkor az már problémás lehet. A sport megint egy picit más téma, és sportdietetikusként mi a koffeinnel azért elég intenzíven foglalkozunk, mert hogy az egyik bizonyítottan teljesítményfokozó hatású anyag, ott már más számok vannak, testtömeg kilogrammonként 3-6 mg koffein bevitel, és akkor ez is időzítve edzést megelőzően egy órával, hogy a hatása úgy tudjon beütni, jelentkezni, amikor elkezdjük a fizikai aktivitást. De hogyha azt nézzük, hogy általánosságban ez a 400 mg-nyi koffein bevitel, ez például kiemelhető, hogy az egészségünk szempontjából is, tehát többet kapunk attól, hogyha kávézunk, mint hogyha nem kávéznánk, de attól még valaki ne szokjon rá a kávéra, hogy akkor úgy lesz egészségesebb, csak a kávé körül is azért szerintem nagyon sok tévhit kering. Maga ez, hogy tényleg ez a 4-5 csészénél ne ígyunk többet, ez fontos, valamint az, hogy hogyan isszuk a kávét. Tejjel isszuk, tejszínnel isszuk, mennyi cukorral isszuk, mennyi édesítővel isszuk, tehát nem csak önmagában a kávé az, ami, hogyha lakossági szinten megnézem, hanem hogy hogyan isszuk a kávét. És ott már azért van, hogy lehet azért a kávéfogyasztási szokásokat egy picit úgy segíteni, akár hogyha a hozzáadott cukorbevitelről beszéltünk, és azért a magyarok táplálkozására is az jellemző, hogy túl sok hozzáadott cukrot viszünk be, hogy vannak olyan praktikák, amik akár az én pácienseimnél is beváltak. Például, hogy szép fokozatosan csökkentjük a cukor mennyiségét, hogyha valaki amúgy is teljes, tehát hogy a tejet fogyasztja, akkor mondjuk egy habosított tej hozzáadásával szintén egy ilyen, egyrészt olyan állagot érünk, egy krémes állagot, és valahogy egy édes ízhatása is lesz, és ha még mondjuk fahéjat is használunk, akkor az is például tud segíteni abban, hogy ne használjunk akár mesterséges édesítőszert, vagy pedig cukrot. Szóval maga a kávé is egy, szerintem egy fantasztikus dolog. Én nemrég lettem kávéfogyasztó, és én is nagyon fahéjasan iszom, én imádom a fahéjat, szóval a fűszernövényekkel is az ízát hangolás tudjuk segíteni, és a nyári nagy melegben is például egy jeges kávé, hogyha nem egy 2 gombóc vanília fagyival történik a fogyasztása, és ez mondjuk napi szinten, akkor ez is a folyadék fogyasztás színesítésébe például beleszámolható, és az a frissítő hatása van, akit energizál, de nagyon különböző a hatás, hogyha megnézzük egyénenként.
De valakinek nem is ugyanolyan gyorsan szívódik fel a koffeinje a kávénak, de ugye az is talán nagyon fontos, hogy mikor ígyuk, mert van, aki éjgyomorra issza, és van, aki este is, mondjuk akár a rádiós adás időnkben 6 és 7 óra között is iszik egy kávét. Mire figyeljünk ebben?
Így van, az időzítés az nagyon fontos, hogyha ismerjük azt, hogy ránk a kávé tényleg úgy hat, hogy felébredünk tőle, hogy energikusabbak leszünk tőle, akkor próbáljuk meg így a reggeli időszakban, vagy akkor az ebéd utáni időszakban elfogyasztani a kávénkat, és utána a délutáni esti időszakban már semmiféleképpen ne fogyasszunk kávét.
Tehát mondjuk 3-4 után.
Így van, így van. De vannak olyanok, akik egyrészt nem azért iszák a kávét, hogy frissítse őket, hanem hogy az egy szeánsz, az egy adok magamnak egy 5 percet, vagy annak a beszélgetésnek, hogy leülök és megiszom azt a kávét, és polifenolokban, antioxidánsokban gazdag a kávé, tehát hogy értékes tápanyag tartalma van, de van, aki nem ezért iszza a kávét, hanem a kávé az, azon túl, hogy az étel is nem csak tápanyagbevitel, hanem ugye a lelkünkkel együtt teszünk, hogy ez annyival több maga az, hogy mit teszünk, kivel leszünk. Pont tegnap láttam egy filmben az, hogy ahogy leülünk az étkező asztalhoz, ott megáll az idő. Hogy annyira szép mondás. És a kávézás is sokszor egy olyan, hogy egy ilyen plusz rituálé a napunkban. Úgyhogy van, akinek például így a délutáni órákban, hogy lezárja a napot, és mondjuk így a kollégáival még megiszik egy kávét, megbeszélik az aznapi történéseket, teljes mértékben nyugodtan fog tudni aludni. Tehát ez megint így az anamnézis felvétel, amit említettem, abban annyiféle dologra térünk ki, életmódbeli dolgokra, táplálkozási dolgok mellett, amiben ezeket megvizsgálva, akkor egy délutáni kávéfogyasztásnak is bőven lehet meg a helye. De azért, hogyha most általánosan, az mindig nehéz, hogyha általánosan szólunk táplálkozásra, táplálkozási szokásokról, vagy táplálkozásbeli javaslatokról, akkor inkább azt mondjuk, hogy a nap első felére próbáljuk időzíteni a koffeinbevitelt.
Általánosságban megállja az a helyét, hogy a zöld tea azért egészségesebb a kávénál, és energiaitalhoz nyúljunk a legkisebb esélye, tehát a kávénál ritkábban?
Azt mindenféleképpen elmondhatjuk, hogy energiaital szempontjából lehetőség szerint minél kevesebbet fogyasszunk, 18 év alatt ne fogyasszunk, elmondjuk ezeket a tanácsokat, aztán mit látunk, hogy itt már ilyen literes kiszerelésben fogyasztják, és nem is egyet-kettőt, tehát hogy az energiaital nálunk az edukációban egy elképesztően fontos rész, nem lehet róla eleget beszélni, és hogy milyen problémákat tud okozni a túlzott energiaital fogyasztás, mert hogy olyan szinten jutunk túlzott koffeinbevitelhez, ugye egyidejűleg, tehát egy ilyen energiaital elfogyasztásával, ami tényleg tud egészségügyi problémákat okozni, erre fontos felhívni a figyelmet.
És nyáron még inkább.
Ez így van, amikor amúgy is ugye izzadunk, meleg van, pulzus számemelkedésben tetten érhető, tehát a kardiovaszkuláris, a szívérendszerre is azért ez egy fokozott terhet ró, főleg, hogyha nem iszunk elegendő folyadékot, vizet, akkor ez plusz problémákhoz tud vezetni. Tehát igen, azt elmondhatjuk, hogy az minél kevesebb legyen, vagy pedig ne legyen energiaitalfogyasztás. Az, hogy a kávé és a tea között, hogy ilyen sorrendet kéne felállítani, hogy inkább tea legyen, mint kávé, ezt nehéz megtenni. Teából is annyiféle tea van, amivel tudjuk színesíteni különben a tea fogyasztásunkat is, hogy a zöld, a fekete, a jázmin, a fehér, ott is, hogy mivel isszuk, mézzel, cukorral, vagy
üresen.
Pedig, és üresen, hogy ki lehet élvezni üresen, mert nem fogjuk tudni akkor az adott teának a jellegzetességeit kielvezni. Szóval, hogy szerintem meg tud férni mind a kettő egymás mellett, csak akkor ne az legyen, hogy ki maximalizáljuk, hogy meg lesz ez a 4 eszpresszó is, és mellé még azért ez a 4 csésze tea, hanem hogy akkor így elosztva mind a kettő lehet, tehát nem feltétlenül kell lemondani egyikről a másik javára, hanem szépen egy jól felépített, egyéni jellemzőket figyelembe vevő étrendben, ahol a preferenciáink is hangsúlyra kerülnek, ott megférhet egymás mellett a kávé is, meg a tea is.
Ilyenkor a kánikulában a cukorbetegeknek mire érdemes még inkább odafigyelniük? Vagy akár azoknak, akik inzulinrezisztenciában szenvednek? Elég sokan vannak ugye mindkét csoportban, itthon is.
Igen, attól függ, hogy a cukorbetegség kapcsán is mondjuk egyes típusú cukorbetegekről beszélünk, kettes típusú cukorbetegekről beszélünk, tehát hogy milyen a terápiája, gyógyszeres terápiája van ugye az egyes típusú diabéteseknél, ott inzulin terápia van, és a nyári nagy melegben náluk is nagyon sok olyan tanács van, amire figyelni kell, hogy egyrészt az inzulint hogyan tárolják, maga az inzulin kezelésnél, vagy amikor az inzulin a szervezetbe kerül, hogy a nyári nagy meleg fiziológiásan hogyan hat a szervezetre, hogy gyorsabban szívódik fel az inzulin, aztán a hipoglikémia így könnyebben tud kialakulni. Tehát vannak olyan tanácsok, amiket érdemes megfogadni, és ebben tényleg a dietetikus nagyon sokat tud segíteni, de amikről beszéltünk általános szabályként, az mindenféleképpen a cukorbetegeknél is nagyon fontos, tehát a megfelelő folyadékfogyasztás az a nyári kánikula dietetikájában az egyik legfontosabb alapírja, tehát tényleg arra építkezünk. Valamint esetükben azért a rendszerességet mondanám ki, és ott még inkább fontos lesz, hogy a gyümölcs az ő életükben is beleférhet az étrendjükbe. Tehát az, hogy
de szakember, ott meg kell állni akár a 100 grammnál,
gondolom. Ott viszont azért már nyilván a szénhidrátot számolni kell, és amit mondtam, hogy nem csak azt nézzük, hogy mennyit eszünk mondjuk az adott gyümölcsből, hanem hogy mivel eszük azt az adott gyümölcsöt, talán ez még inkább hangsúlyosabbá válik a cukorbetegeknél, mert ők is kielvezhetik a nyár ízeit, csak akkor ott viszont a tervezés, a tudatosság, számolni kell a szénhidrátot, aminek olyan szénhidráttartalma van, nem minden zöldségnél kell számolni, mert mondjuk 100 grammban 5 gram szénhidrát alatt van a szénhidrát mennyisége annak a zöldségnek, de az étrend felépítésében azért egy nagyobb rálátás kell, hogy legyen az étrend energiatartalmára, azon belül a makrotápanyagokra, és nem csak a szénhidrát fontos a diabéteseknél, hanem a másik kettő makrotápanyag, a fehérje és a zsír szintén hatással lesznek a vércukorszintre. Tehát ott még inkább fontos, hogy ne legyenek nagy kilengések a vércukorszintben, és ezért mondjuk a gyümölcsfogyasztás, hogy az inkább mondjuk a kis étkezésekre korlátozódjon, ha úgy jön ki, de természetesen egy-egy főétkezésnél is lehet. Csak akkor figyeljük azt, hogy tényleg próbáljuk visszalassítani a gyümölcsökben lévő gyorsan felszívódó szénhidrátokat.
Nagyon sokan fogyókúráznak a nyárhoz kötődve, a nyárra időzítve. Persze sokan már a nyárra le akarnak fogyni, de akik mondjuk ezekben a hetekben diétáznának, mire figyeljenek a legjobban, milyen aranyszabályok vannak, mennyit érdemes egy héten fogyni, és mit egyenek, mit ne egyenek akár?
Annyi ilyen mondat van, amit mi dietetikában találkozunk ezekkel, és szoktuk használni, a nyári forma télen készül, de ezt már elhagytuk, de a nyári forma az mindig készülhet. Tehát igen, vannak, akik már ugye a bikini szezonra készülve, főleg tavasszal, a méregtelenítés címszóval, pedig ilyen nincsen a dietetikában, ez nem megfelelő szó, hogy méregtelenítés. Ott a leginkább ez a diéta, diétázás, ami szerintem jelen van a lakosságnál, de valóban nagyon sokak diétáznak akár nyáron is, mert éppen jön valami olyan esemény vagy esküvő, akkor azért a testtömegcsökkentés, sokszor ezt a szót szoktuk használni, az szintén ilyenkor is célként sokaknál megvan. Ha megvizsgáljuk azt, hogy most milyen a táplálkozása az adott személynek, mik a célok, mennyit szeretne fogyni, 1-2 kilótól szeretne megszabadulni, milyen súlyból szeretne fogyni, mondjuk egy vékony emberről beszélünk, akinek mondjuk nincs is olyan magas zsírtömege, akkor az már egy nehezebb dolog, hogy akkor ő hogyan tud fogyni, mert persze mindenkinek lehet olyan célja, hogy szeretne még formálódni, vagy pedig egy magasabb testsúlyból szeretne fogyni, és mondjuk egy komolyabb, mondjuk egy akár 10 kilót szeretne csökkenteni. Ezeket mindig felépítve, kis lépésenként haladva próbáljuk az ő életéhez igazítani, mert mindig az a tanács ér valamit, ami az adott egyénnek az életébe beépíthető. És náluk is, hogyha mondjuk fogyaszt most 4000 kalóriát, tehát az energiabevitele mondjuk 4000 kalória, akkor én hiába mondom el, hogy mondjuk a fogyáshoz jó lenne, hogyha 1500-2000 kalória lenne az energiabevitel.
Az nem fog menni
rögtön. Nem fog menni. Azért mindig egyénileg, akivel elkezdünk foglalkozni, ott az adott szokásokhoz viszonyítva, akkor kis lépésekben, akkor a 4000-ről visszaveszünk mondjuk egy 500 kalóriát, és akkor 3500-ra rakjuk be, hogy mondjuk az adagnagyságok, hogy az hogyan lehet akár a tányér méretekkel is játszani. Hogyha valaki nem szereti a salátákat, akkor nem fogjuk erőltetni a salátákat, de más zöldségféléket igen, hogy meglegyenek az egészséges táplálkozásnak az alapjai, a megfelelő fehérjebevitel meglegyen, a megfelelő rostbevitel meglegyen, a táplálkozás és a mozgás kéz a kézben jár, akkor, hogy a tányérunkon a különböző élelmiszercsoportok hogyan szerepeljenek. Ahhoz képest este is lehet szénhidrátot tenni, de ott már több legyen például a rost, több legyen például a zöldséggyümölcs. Tehát annyi olyan praktika van, amit szinte, hát nem azt mondom, hogy észrevétlenül, de könnyen be tud építeni, amivel egészséges táplálkozási szokásokat tudunk, mondjuk az addig rosszabb táplálkozási szokásokkal rendelkező étrendjébe beépíteni, és hogy megtalálja azt, hogy ez nem egy sanyargatás, hanem hogy attól, hogy ő szeretne fogyni, attól az étrendje lehet amellett, hogy kiegyensúlyozott, nagyon finom és élvezhető legyen. És a mozgás, ami éppen neki, nem kell mindenkinek futni.
Nem is mindenki tud adott esetben.
Én sem szeretek futni, de adott esetben egy jó kirándulás már az is nagyon sokat tud segíteni.
Valakinek egy séta is.
Pontosan.
Összességében, ha már a mozgást említette, nyilván nagyon fontos az is a kalória vagy energia bevitel mellett, hogy ki mennyit éget el, és ebben a mozgásnak is kulcs szerepe lehet, noha a táplálkozást talán nem írja felül.
Szokták kérdezni azt, hogy mondjuk egy fogyásnál hány százalék a táplálkozás, és mennyi az edzés. Nekem erre lehet, hogy egy sajátos válaszom van, 100% mindegyik. Nincsen, tehát hogy ha a táplálkozást tényleg egyére szabottan rendbe is tesszük, és lehet vele fogyni, mi sporttáplálkozásban, de amúgy dietetikában is nem csak súlyt nézünk, a táplálkozási anamnézis felvétel azzal indul, hogy testösszetételmérés zajlik. Nem az érdekel engem, hogy mennyi a súlya, hanem hogy milyen a testösszetétele. És lehet, hogy tudod fogyni, de testösszetételbeli változásban nem történik meg az, hogy mondjuk az izom az mindig egy annyira fontos szövet, és minden életkorban. És lányok szokták mondani, hogy de én nem szeretnék izmos lenni. Nem olyan könnyű izmot építeni, de nagyon fontos szerepe van annak, hogy a testünk hogyan épül fel, mennyi az izomzatunk, mennyi a testzsírunk, és ennek a szegmentális, tehát a testájonkénti eloszlása is.
Ugye a mozgás koordinációra is
persze,
szerepet gyakorol, és sokan ebben
van.
Nem gondolnak bele.
Ez így van. És pont ezért mondom azt, hogy ha nincs az edzés a táplálkozás mellett, akkor a fogyásnál sem olyan eredményt fogunk elérni. Tehát lehetőség szerint, és ugye, ha életmódbeli tényezőket veszünk, a három fő alappillér, kiegyensúlyozott színes táplálkozás, rendszeres testmozgás és a mentális egészségünk. Ezek mind egymásra tudnak hatni. Úgy fogunk tényleg minden szempontból a legjobbat tenni magunknak, még fogyásnál is, hogyha mondjuk nem azért kezdünk el mozogni, hogy meg egyrészt nem bűnözünk, tehát az, hogy valaki megeszik egy kakaós csigát, azzal nem bűnözik, el lehet helyezni a kakaós csigát is, de akkor ne azzal menjen el akár sétálni, hogy én most akkor ezt le kell, hogy égessem ezt a kakaós csigát, hanem azért, mert milyen gyönyörű tájakra jut el, mert egy jót beszélget közben a barátjával, vagy csak hallgat egy jó podcastot, tehát hogy a mozgásnak multidimenzionális hatásai vannak, szintén a szerotonin termelésünkre hat, amellett, hogy eszméletlen sok jótékony hatása van. Ezért hangsúlyozom azt, hogy a táplálkozás és a mozgás is amellett, hogy rendben vagyunk, mert az is egy kivetülése annak, a COVID alatt jött elő szerintem nagyon-nagyon sokaknál, hogy zavartevési szokások vannak. Aztán, amik ugye evészavarba tudnak torkollani. Tehát ezért egy dietetikusnak az is a dolga megvizsgálni maga az evésnek a komplexitását, hogyha van bármi olyan zavar, vagy valamilyen azt mondjuk, hogy rossz táplálkozási szokás, hogy a mögött mi van. Nyilván a kompetencia határokat betartva, de hogy a mentális egészség meg fogja határozni azt, hogy én hogyan mozgok, és hogyan táplálkozom.
Ha valamit mindenképpen meg szeretnénk enni, akár csak a mentális egészség szempontjából, mit érdemes dönteni? Azt mondani, hogy na most akkor nagyon ragaszkodunk a diétához, vagy nagyon ragaszkodunk az elveinkhez, és hiába kívánjuk, mégsem esszük meg, vagy ilyenkor már a mentális egészség akkor kerül inkább rendben, hogyha mégis megesszük, vagy megisszuk azt, amit szeretnénk?
Szerintem az, hogyha figyelünk tényleg a jelekre, figyelünk arra, hogy a tudatosak vagyunk, akár dietetikussal is már találkoztunk, ha valamit megkívánunk, és nyáron én megkívánom azt, hogy most megeszem ezt a dinnyét, és iszok mellé egy sportfröccsöt, ezek elférhetnek a táplálkozásunkban. Nem arra kéne szerintem koncentrálni, hogy mi az, amit tiltsunk, hanem hogy mi az, amivel tudjuk még gazdagítani a táplálkozásunkat. És nagyon sokszor kifizetődőbb az, hogy hagyjuk azt, hogy megkívántam valamit, azt megeszem, de kiélvezem, hogy megeszem. Nem csak ilyen robotpilóta üzemmódban, hanem hogy én most ezt a túros süteményt, én ezt most meg fogom enni, és hogy így az organoleptikai jellemzők, hogy már ránézek, és már attól jó kedvem lesz, boldog leszek. Utána maga, hogy milyen illata van, milyen íze van, hogy megrágom azt az ételt, hogy elég lesz belőle tényleg egy szelet, tehát hogy maga az, hogy nem falásra, tehát hogy sokszor a tiltás, a sanyargás, hogy nem ehetem meg, az inkább azt fogja hozni, hogy többletfogyasztás történik abból az adott élelmiszerből. Tehát maga az arany középút, ami lehet, hogy nem annyira népszerű a táplálkozásban itt a mindenféle divadiéta között, de igenis elképesztően izgalmas tud lenni az arany középút, és az én sajátosságaimra az egyénre szabott táplálkozás, amiben, hogyha megkívánok valamit, az bele tud férni, mert hogyha viszont nem eszem meg, ennek megint hormonális jellemzői vannak, emelkedhet akár a kortizol szint is, csak arra fog gondolni, hogy jaj, nem ehetem meg, mert az nem tudom hány kalória, és attól hízni fogok. Egy picit át kellene állítani magunkat, hogy mi az, mit jelent a táplálkozás, és hogy ez nem tiltások övezte úton érhető el az egészséges táplálkozás, hanem egy színes, vegyes, változatos, akár ilyen finomságokkal teli táplálkozás, nem is teli, de hogy ilyeneket tartalmazó táplálkozás fog engem mind fizikálisan, mind mentálisan kiegyensúlyozottá és boldoggá tenni.
Egy szabadságidőszakban akár még sok edző is azt mondja a tanítványának, hogy egyen, amit csak szeretne, élvezze a szabadságot, ne törődjön feltétlen a kalóriák számlálgatásával. Ön mit javasol, aki mondjuk most elmegy egy hétre, egy nyári szabadságra, akár a Balatonhoz, akár egy külföldi országba, ha megteheti, mennyire figyeljen arra, hogy mondjuk hány fagyi adag lehet, hány sör, hány koktél, összességében mi az a mérték, amellyel a szabadságot gazdagítjuk, és nem teszünk kárt a szervezetben?
Erre megint nehéz úgy egy konkrét választ adni, mert ha sportolókról beszélünk, ilyen sportolókról, akiknek minden egyes napja be van osztva edzésben, táplálkozásban, akkor van egy ilyen hete, hát akkor mit mondjak neki, hogy már pedig akkor azért próbáld meg, nagyon jól tudja, hogy mik az adagnagyságok, hogyan kell a táplálkozását felépíteni. Én azt szoktam javasolni, hogy az az egy hét, az tényleg arról szól, hogy itt most egyrészt amik történtek vele, azt mind feldolgozza, megélje, és hogyha ebben az van, hogy elmennek este és esznek egy nagyobbat, ami tudja, hogy nem feltétlenül lesz jó a test összetétele szempontjából, mert ők már tudják, hogy az izomzat az mennyire fontos, azt gondolom, mikor máskor, ha nem olyankor. De persze, hogyha olyan sportolóval dolgozunk, akinek utána vannak tétversenyei, akkor a pihenő időszak alatt is vannak azért olyan tanácsok, amikkel el szoktuk látni, és mondom, nem azt szoktuk mondani, hogy bűnözzél, nincs ilyen, hogy bűnözés a táplálkozásban, meg csalónak, meg ilyesmi, hanem nyugodtan élje meg azt, hogy akár külföldön van, akkor ott megint más, hogy fog enni, vagy társaságban. De akkor azért az az egy hét nem arról szól, nem tudja teljes mértékben eltolni egy hét alatt a táplálkozását, vagy nagyon rosszat okozni magának, de vannak olyan sportolók, akiknek már 1-2% például a testzsír szempontjából, vagy a súlyában, hogy a súlycsoportos sporták képviselőjéről beszélünk, akkor az fontos lehet.
És az átlagembernek?
Tehát a sportolónál ott egy picit azért próbáljuk azt, hogy ne az van, hogy így féktelenül élvezze ki, de nem a féktelen kiélvezés. Hogyha mondjuk egy átlagemberről beszélünk, elmegy egy hétre nyaralni, én azt gondolom, hogy az arany középútról le lehet térni ilyenkor, mert az egy hét, az nagyon másról szól, hogy annyira ki tudjuk engedni a gőz, nem dolgozunk, de például ott is egy svédasztalos rendszerben, hogyha azt nézzük, hogy én most itt akkor nem érdekel, hogy már tele vagyok, én ezt akkor is megeszem, az azért nem feltétlenül lesz jó. Egyrészt ugye...
A közérzetre.
A közérzete sem lesz jó, másrészt tényleg nagyon megterheli az emésztőrendszerét, és valamint az is, hogy a gyomra tényleg több az ételmennyiség, amit be tud fogadni, tehát utána nehezebb lesz visszaállni arra az arany középútra, amiről le lehet egy picit így jobbra-balra, főleg ilyen alkalmakkor kirándulni, de pont azért, ha nagyon eltérünk tőle, akkor utána nehezebb lesz visszaállni, úgyhogy az élvezeteket én azt mondom, hogy figyeljük a test, jelezni fog, ehetünk többet, de jelezni fog, de akkor utána ne az legyen, hogy én még akkor oda megyek és szedek még egy tányérral. Azt már akkor mondjuk ne csináljuk meg, tehát hogy akkor azért okosan élvezzük ki ezeket.
Hány fagyi fér bele egy héten, hogyha egy kicsit merevebben próbálunk gondolkodni?
Ez a hány fagyi, van, aki minden nap eszik fagyit különben, ha pont egy olyan fagyizó mellett megy el, és úgy megy dolgozni.
És olyan azt, a fagyizó.
És olyan a fagyizó, azt is mondjuk egy gyümölcsfagyit megeszik, mondjuk egy napi egy-két gombóccal ebben a nyári időszakban, ha amúgy a táplálkozása rendben van, nincs egyéb, amit beszéltünk, tehát olyan egészségi problémája, teljes mértékben belefér. Attól függetlenül, hogy mondjuk akkor ne rakjon rá csoki szóratot, meg ilyesmit, hanem csak kielvezi tényleg, amíg elsétál a munka, és elsétál. Tehát nem az van, hogy mondjuk alig mozog, hanem még aktívabbak is a napjai. Akkor tehát az egy-két gombóc akár napi szinten is beleférhet, de azért mondjuk inkább azt mondanám, hogy heti szinten legyen az. Tehát, hogy mondjuk így vannak napok, amikor nem fagyizik, akkor lehet, hogy valamilyen más finomság, vagy egy gyümölcsöt fog megenni, de lehet fagyizni, mondjuk a 4-5 gombócok az már azt gondolom, hogy azért sok lehet.
És teszteljük, hogy hogyan szokhatunk le az erős függőségről, akár mondjuk koffeinbevitelnél egy-egy napra, vagy édességnél. Érdemes az embernek ilyenkor tesztelni magát, vagy inkább mást ajánlanak a dietetikusok?
Nagyon sokféle tanács van, mindig meg kell nézni, hogy ki az, aki hozzánk fordul, milyen személyiség, mert vannak általános tanácsok, de ez megváltozhat annak függvényében, hogy ki az, akivel szeretnénk dolgozni, ki az, akinek szeretnénk segíteni. Mert van mondjuk egy olyan tanács, hogy és a tiltás az megint nincs, hanem azt nézzük, hogy mi az, amit még be tudunk emelni az étrendjébe. Valaki igényli azt, hogy keretek közé tegyük, van, aki meg, hogyha keretek közé kerül, akkor pont, hogy az rá nem jó hatás. Van. Tehát ez tényleg személyiségfüggő is, de én úgy szoktam hívni, hogy gasztronómiai kirándulásra hívom, egy önismereti útra hívom. Igenis, nézzük meg, hogy addig milyen szokásai vannak, és ez a kis lépésben szerintem sokkal jobban tudunk elérni célt, hatékonyabbak tudunk lenni, és akkor éppen ami neki amúgy is a problémája, mert ő is azonosította, akárhogy mondjuk túl sok csoki teszik, akkor azt kezdjük el, hogy miért, mert mondjuk mindig van egy csoki fiókja például. Hát akkor ne csoki fiók legyen, ami otthon van, ugye az elérhető. Akkor mondjuk legyen az, hogy miért teszi szokássá vált, vagy éhes, vagy a lelke éhes, hogy akkor egyen kevesebbet, akkor mit érez. Tehát igen, ilyen praktikákat azt be lehet tenni, és ahogy említettem, saját magunkról is nagyon sok mindent meg tudunk tanulni, és kis lépésekben pedig olyan változásokat tudunk elérni, ami első körben ilyen nagyon messzinek tűnik, de utána nagyon sok ilyen pozitív példa van, ami nekem is egy szuper visszajelzés a munkámban, hogy mondjuk akár energiaitalfogyasztásból, vagy mindennapos kólafogyasztásból hova tudunk eljutni, hogy mondjuk már nem is kívánja a kólát, tehát ott van, de ő nem akarja meginni. Tehát elég komoly változást lehet bejárni, de ahhoz a türelem kell, és adott esetben akár hosszabb úton tudjuk ezt elérni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt bő 50 percben Schenker Horváth Kingát, a Testnevelési Egyetem vezető dietetikusát hallották. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.